Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat alkalmából. Igen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és több szempontból emocionálisan is mélyen megérint. 25 éves voltam 1992-ben, amikor először volt lehetőségem itt az akadémián viszonylag nagy közönség előtt előadást tartani, és akkor én megköszönöm a lehetőséget, valahogy megérezve megemlítettem, hogy úgy érzem, hogy kb. 25 év fog eltelni, mire engem újra meghívnak előadást tartani. Hát kb. Igazam volt, 27 éve volt ez. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Különösen azért, mert azóta eltelt gyakorlatilag majdnem 30 év, 3 évtized, és azóta egyesek szerint sem túlságosan is ragaszkodom ehhez a szövetkezés, együttműködés, szövetkezetek témakörhöz, amely azt gondolom az egyik legfontosabb kérdés a magyar élelmiszergazdaságban. Szeretném még elmondani, hogy a kutatók élete sok szempontból nagyon kihívás, eléggé szabad élet, de azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból nagyon sok dologgal kell megküzdeni is. Ezért is különösen fontos számomra, és itt szeretném megköszönni és nekik ajánlani ezt a mai előadást a szüleimnek, testvéreimnek és kedvesemnek, akik megtiszteltek és eljöttek megnézni, meghallgatni ezt a mai előadást. Talán egy kicsit egy ilyen off-topicnak tűnhet a körforgásos gazdaság szempontjából a szövetkezés együttműködés. Azonban én azt gondolom, hogy nagyon sok összefüggés van, és talán azt is kijelenthetjük, Csaba bizonyára megerősít benne, hogy a szövetkezés együttműködés az egyik alapja a körforgásos gazdaságnak, akkor is, ha ez az fajta együttműködés egy picit talán máshogy működik, mint a hagyományos szövetkezetekben. Nagyon köszönöm Csabának ezt a nagyon tartalmas előadást, egyben lehetőséget ad számomra, hogy ő mivel végigvette gyakorlatilag a fontosabb témaköröket, én egy kicsit specifikusabb témakörre, illetve szektorra, az élelmiszergazdaságra tudok koncentrálni. Mottóként az elmúlt több mint 30 évben Irik Károly a Szövetkezetek Közgazdaságban című művében használt mottó gyakorlatilag vezetett engem. A szövetkezetek témája, a szövetkezés témája itt Magyarországon különösen, sajnos eléggé átpolitizált sok esetben. Én viszont mindig törekedtem arra, hogy szigorúan tudományos szemmel a tényeket, tények közötti összefüggéseket vizsgálva próbáljam megközelíteni ezeket a kérdéseket, megvizsgálni a különböző modelleket, megvizsgálni, hogy vajon bizonyos dolgok miért működnek, miért nem működnek a világban, illetve Magyarországon, és ezek alapján van fajta ajánlást megfogalmazni. Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy olyan fajta kutatást végezzek, aminek valóban van a gyakorlati életben meglevő tartalma, tehát valóban olyan kérdéseket elemezzek, amelyek nagyon fontosak a gyakorlati életben is, és olyan outputot tudjak adni könyvek, tanulmányok, esettanulmányok szempontjából, vagy akár személyes konzultáció, konferenciálódások szempontjából, amely segíthet adott esetben a potenciális szövetkezőknek. Irik Károly szövetkezetemnek a tanulmányzásával kezdtem, és az ő munkássága volt az egyik része a kandidátusimnak jó régen. A másik része pedig a holland-dán szövetkezésnek a legújabb trendjeit, modelljeit vizsgáltam, és azt láttam megállapítani, hogy a kettő hogyan függ össze, tehát az Irik-féle elmélet mennyire lehet alapja, hogy megértsük a legmodernebb dolgokat. De miről is lesz ma szó? Itt szeretném megmutatni Önöket, hogy én is viszonylag sok diát hoztam, annak ellenére, hogy rengeteg időt fektettem bele, hogy lerövidítsem az előadást, amennyire lehet. De amennyire tudom, az előadás videóanyaga, illetve egy másik linken a maguk a diák is elérhetők lesznek egy olyan két hét múlva körülbelül az esemény honlapján keresztül. Úgyhogy kérem, hogy ne veszítsék el a fonalat, nagyon remélem, hogy sikerül megragadni a lényeget, én törekszem rá. Szeretném megköszönni kolléganőmnek, Bálint Évának a diák elkészítésében nyújtott segítségét, úgyhogy ha ezek a diák értelmezhetőek, elég jó vizuálisak, akkor ez az ő munkája. Köszönöm szépen. Nézzük akkor, mit látható, gyakorlatilag három fő részre bontható az előadás. Az első részben megvizsgálnánk, hogy milyen hátterek, előzmények, célkitűzések és nyilván módszerek vannak ebben a most már több évtized kutatásnak a hátterében. Mivel alapvetően egy ismert területről van szó, nem mindenki szakember, ezért egy picit vázlatszerűen megpróbálom fölvázolni, hogy vajon miért is fontos a szövetkezés, egyáltalán a gazdálkodó milyen funkciójában, hogyan vehet igénybe különböző szövetkezeteknek a segítségét, milyen meghatározott rendek vannak. A következő főbb csomópont pedig egy empirikus kutatás keretében, amelyet dr. Baranyai Zsolt kollégámmal, mert most a Metropolitán Egyetemen van, végeztünk egy kutatás keretében a Nemzeti Agrárkamara segítségével. Megnéznénk, hogy hogyan is áll a szövetkezés együttműködés helyzet a Magyarországon. Erről írtunk egy komplett könyvet, úgyhogy itt valóban csak részleteket említenék. És természetesen megpróbáljuk az empirikus kutatás, illetve az elmúlt évtizedek kutatásai alapján a következtetéseket és bizonyos szempontból ajánlásokat levonni. Háttérként, ugye, hogyha a körforgásos gazdaság témakörével hasonlítjuk össze a szövetkezést, akkor az azért valóban meg kell állapítani, hogy hagyományos értelemben még a legmodernebb szövetkezés is, dán-holland szövetkezeteket szoktak általában ide sorolni, alapvetően egy hagyományos ellátási lánc, egyfajta lineáris üzleti modell alapján működnek. Most a élelmiszergazdaságról beszélek elsősorban. Viszont az is igaz, hogy egy nagyon fontos modellváltás van kialakulóban. Csaba példáján is láttunk, hogy egy megújuló energiaforrást hasznosító szövetkezetet, a RESCOP-ot, amely ugye szövetkezeti formában működik, Hollandiában is egyre több környezetgazdasági, környezetvédelmi szövetkezet van, és tulajdonképpen egy kicsit lelőve az egésznek a poénját, már irig elképzeléseiben is megjelent az a gondolat, hogy ha a termelőket segítő szövetkezeteket és a fogyasztókat képviselő szövetkezeteket összekötjük, akkor valóban egy körkörös folyamatot különböztetünk meg, és jó pár láncbeli elemet átugorva egy sokkal közvetlenebb kommunikáció visszacsatolás valósulhat meg, amely részben hatékonyabb, részben pedig élelmiszerbiztonsági és egyéb szempontokból is előnyösebb. Az is nagyon biztos, hogy a két terület viszont összekapcsolódik, a körkörös gazdaság és a szövetkezés, hogy a bizalom és az együttműködés ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megosztják egymással az információkat, ugye ez a körkörös gazdaságnak ez egyik alapja is, és a különböző innovatív szervezeti megoldásokat is megosztják egymással, ez nagyon-nagyon-nagyon lényeges lenne. Itt emelném ki, hogy IRIC kutatása, ugye alapvetően közösségi kutatások voltak, mi az elmúlt évek során azt találtuk, hogy bizonyos emberi kapcsolatokkal, bizalommal kapcsolatos kutatásokkal mindenképp ki kell egészíteni, hagyományosan a hardcore közgazdaságtan eredményei véleményünk szerint nem elégségesek arra, hogy a szövetkezés problémáit meghatározzák, illetve a kiutat meghatározzák. Szóval a szövetkezés, együttműködés, bizalom az nagyon fontos ugye minden szempontból, de azért is foglalkozom, nem csak azért, mert ez a szűkebb területem a ma este a szövetkezés együttműködés kérdéseivel, mert Magyarországon még elég messze vagyunk, legalábbis az élelmiszergazdaságban, attól is, hogy bizalom alapján működjön a gazdaság, nem csak a gazdaság, a társadalomban is elég sok probléma van ezzel kapcsolatban, és az együttműködési hajlandóság is igen alacsony, erre tradicionálisan is több kutatás is, Európai Uniós szintű kutatás is rámutatott Magyarországon és a kelet-közép-európai országban is. Másrészt közgazdasági szempontból megállapíthatjuk, hogy a legtöbb szektorban, például az zöldséggyümölcságazat esetében nagyon atomizált birtok és üzemszerkezet van, ezért tényleg azt lehet mondani, hogy a termelői szervezetek, például, de nem kizárólagosan szövetkezetek által megvalósított koordináció, az egész magyar élelmiszergazdaság számára versenyképesség és hatékonysági kérdésé vált, főleg az EU csatlakozás után, amikor is az az érdekes helyzet van, hogy a jól működő dán és holland és egyéb országok például szövetkezeteivel már nem hogy az Európai Uniós piacon, hanem itt Magyarországon is versenyeznek a magyar termelői szervezetek és a termelők. Tehát a cél, ez gondolom azért kiderült, meg a cím is, illetve bizonyára olvasták az absztraktot is az eseményhez kapcsolódóan, az, hogy az egyre inkább stratégiai szektornak számító élelmiszergazdaságban vizsgálja a körforgásos gazdaság és az egész társadalom számára kiemelten fontos együttműködés szövetkezés témakörét, ezen belül is különböző trendeket, modelleket, illetve a kihívásokat, akadályokat. Módszerek azok hagyományosak, amelyek általában a tudományos kutatáshoz általában szükségesek. Nyilván egy nagyon széles körű irodalomfeldolgozás van. 2011-ben jelent meg a szövetkezetek az élelmiszergazdaságban című könyvem. Igyekeztem szerényebbre fogni, mint IRIC, ugye ő a közgazdaságra vetítette, úgy éreztem, hogy nekem az is elég lesz. Mindenesetre már ehhez a szűkebb témához is 41 oldalas irodalomjegyzéket csatoltam, majd ennek minden egyes darabját egyébként olvastam. Az olyan 8-10 évet vett el az életemben, hogy ez megérte, ez kiderül. Minden esetre ez nyilván ez volt az alap, hogy az ember tudja, hogy mi a helyzet, mi a state of the art. Aztán az előadás második fő csomópontja ez a bizonyos empirikus kutatás, ott önkéntes és anonim online kérdőívet alkalmaztunk, amelyet természetesen személyes mély interjúk, illetve esettanulmányok egészítettek ki. Alapvető probléma, amelyre már utaltam, hogy ez több európai kutatás, amelyben volt szerencsém részt venni többségében, kimutatta, hogy az új tagországban és különösen Magyarországon is ezt meg lehet állapítani, a szövetkezésben rejlő lehetőséget nincsenek kihasználva, és ráadásul a magasabb szintű szövetkezetek pedig még inkább elmaradnak attól a kívánatos szinttől, amiben működniük kellene, és ezért például nagyobb hozzátértékű tevékenységek folytatását nagyon kevés példa szövetkezet végzi el Magyarországon. Nagyon lényeges lenne, hogy a szövetkezetek azonban nem csak a termékértékesítésben játszanak nagyobb szerepet, vagy például a következő ábrán meglátjuk például az inputok beszerzésében, hanem ennél sokkal összetettebb, és az Európai Unió agrárpolitika is egyben az irányban változott és változik a továbbiakban is, hogy a foglalkoztatási szociálpolitikában, valamint a regionális és vidékfejlesztésben is hangsúlyosabb kell, hogy legyen a szerepe. Ennyiben túlmutatva a hagyományos dán és holland szövetkezetek, amelyek általában egycélú szövetkezeteknek a jelentőségén szerepel. Nagyon-nagyon lényeges, ahogy említettem, hogy Magyarországon még a többi kelet-európai vagy átalakú gazdasági országhoz képest is nagyon kicsi alacsony a termelői szervezetek száma, és a szervezettség is viszonylag alacsony. Ez lenne a kör a bevezetés. A gazdálkodó helye a termelési folyamatban miért is fontos a szövetkezés? Ugye láthatjuk, hogy farmer vagy gazdálkodó gyakorlatilag inputokat használ fel, és különböző szövetkezeteken keresztül értékesíti ezeket a termékeket, amíg aztán eljut a fogyasztóhoz. Nyilván ez egy leegyszerűsített séma értelemszerűen, és az is világos, hogy a legtöbb jól működő piacgazdaságban hagyományosan ugye nagykereskedő, kiskereskedő és közben ékelődik a szövetkezet és a fogyasztó közé, bár a rövid ellátási láncok egyre inkább elterjedésével azt gondolom, hogy ez lehet például az egyik cél vagy előre mutató dolog, és például a körforgásos gazdaság szempontjából is és élelmiszerek szempontjából is fontosabb, hogy közvetlenül a termelőtől vagy a termelőktől vásárolt terméket fogyasztanak a fogyasztók, ez minden szempontból érdekes lehetne. A lényeg, hogy általában a piacgazdaságban a gazdálkodó tehát több szövetkezetnek is a tagja lehet, amely általában a korábbiakban egy célú szövetkezet volt. Tehát például egy input ellátó szövetkezetnek a tagja, például egy biztosítási szövetkezetnek a tagja, és például, hogyha előállít tejet, akkor mondjuk a tejszövetkezetnek a tagja. A legtöbb esetben egy-egy termék forgalmazásával foglalkozik egy szövetkezet. Mindenesetre a hatékonyságát növeli, a piaci ellensúlyozását növeli ez a termelők számára. Egy kicsit magasabb szinten, tudományos szinten megvizsgálva. Azt lehet mondani, és József Stiglitz Nobel-díjas tudós is megállapította, és különösen az élelmiszer gazdasági szövetkezet is külön kiemelte, hogy a változatosabb intézményi struktúra az egész gazdaság is, így az élelmiszer gazdaság számára is fontos. Vannak persze kiemelten fontos gazdasági előnyök, például a tranzakciós költségek csökkentése, kockázatcsökkentés a termelők számára, nagyobb hozzáadott értékű tevékenységek folytatása, amit egyenként a termelők nem tudnának megtartani, minőségbiztosítása, többi. Legalább annyira fontos, és egyre inkább előtérbe került, nyilván nem csak a mi kutatásunkban, a társadalmi tőke erősítése, ezen belül is a bizalom és együttműködési készség fejlesztése, ez nagyon-nagyon lényeges történet. Egy kicsit egyébként ez ilyen tyúk és tojás is, hiszen a bizalom szükséges az együttműködéshez, ha viszont jól működik az együttműködés, akkor a bizalom és a társadalmi tőke szintje vélhetően akár egy regionális vagy lokális szinten, akár társadalmi szinten is növekszik. Alulról építkezés jellemző a szövetkezésre, önkéntes, nem kötelező jellegű általában, de hát látjuk, különösen Afrikában vannak azért ilyen fölülről szerveződő szövetkezetek, amelyek többsége sokszor addig működik, ameddig adott esetben az a bizonyos program és a hozzá kapcsolódó pénz jelen van a térségben. A szövetkezésnek két lehetséges útja van, és ez a válaszom általában arra a kérdésre, hogy Gábor, ezek a szövetkezetek valamikor a 19. század végén, amikor megalakultak, akkor lehet, hogy nagyon cool, nagyon modern, nagyon hasznos dolgok voltak, de ez most már egy ilyen abszolút nem up-to-date, egy ilyen maradi történet. Én azt gondolom, hogy most is vannak a szövetkezésnek olyan formái, olyan modelljei, amely bizonyos fejlődési szint esetén bizonyos termelőket, bizonyos szektorban, bizonyos országban igenis segíthetnek. Alapvetően két utat lehet meghatározni. Az egyik, hogy a nagyobb termelőket integrálja a szövetkezet a meghatározó láncokba, például szerződés és értékesítés kiskereskedelem felé, de feldolgozással, exporttal, hozzáadott érték növelése, vagy pedig, lásd a lokális ellátási láncok, a helyi ellátási láncok, amikor a kisebbeket kapcsolja be a vérkeringésbe. Ez ugye egyfajta globalizációs ellentrendét, etnocentrizmusnál is megfigyelhető. Itt lokális, esetenként regionális értékesítés van, termelői piacok, például a termelők együtt egy autó viszik a termelői piacra terméküket, nem is feltétlenül lepapírozott szerződéses történetben. Nagyon lényeges, hogy a leghatékonyabb formájában a holland-dán szövetkezeteknél a horizontális, azaz a termelők közötti együttműködésre alapú vertikális integráció az, ami a leghatékonyabb. Még egy dolog fontos, Irig is rámutatott, hogy nem a jogi szervezeti forma a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ezt a bizonyos modellt, ezt a bizonyos szervezeti típus szövetkezetnek hívják, hanem az a lényeg, hogy szövetkezeti alapon működjön. És hogy is működik valami szövetkezeti alapon? Először is egy nagyon rövid definíció. Ez egy amerikai definíció, de azt gondolom, hogy visszaadja a szövetkezet lényegét, nem csak élelmiszergazdaságban, de mi most specifikusan nyilván ebben a szektorban használjuk. A szövetkezeti vállalkozási forma nagyon lényeges. Tehát ez nem egy karitatív történet, ez egy vállalkozási forma, egy fajtája a vállalkozási formáknak, nem feltétlenül kizárólagos, sőt, nem kizárólagos. Igénybevevelő az úgynevezett userek, egyben tulajdonosok, és egyben igazgatják is azt. Azaz ez a három dimenzió, a termelő, az igénybevevő és a tulajdonos irányító, ezek egyben valósulnak meg. Ezért nagyon érdekes, hogy ez a három dimenzió önmagában elég összetett, ezért a magyar, ugye korábban elterjedt termelő típusú szövetkezés azért is nem volt életképes itt az egyéb külgazdasági és makrogazdasági feltételek változása miatt, mert ott ugye már megjelent még a munkavállalói dimenzió is. Tehát nem csak, hogy a saját cégemnek tulajdonosa vagyok, oda beszállítok, azt én irányítom is, tehát én vagyok a főnök, hanem még munkabérértékeltségem is van, nem kell mondani, hogy ez milyen konfliktust jelentett. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, és ami a fontos, a definíció második része pedig a haszonból nem a befektetett tőke arányában, hanem az igénybevétel, azaz a szövetkezetnek beszállított mondjuk tej, vagy a szövetkezettől megvásárolt input arányában részesednek, hiszen ebben a mértékben járultak hozzá a szövetkezet sikeréhez. Ez a lényeges különbsége részvételsággal szemben. A szövetkezet kettős természetét mutatja ez a bizonyos ábra is. Nyilván az az ABCD tag, ez egy erősen stilizált forma, sokkal több tagról beszélhetünk. Ebben az esetben a menedzsment, ami a napi üzleti tevékenységet irányítja, azt lehet mondani, hogy kifelé a piaci részvevőkkel szemben ugyanolyan marketing stratégiákat folytat is, ugyanúgy például egy értékesítő szövetkezettől lehető legmagasabb termékárat akarja elérni, mint bármilyen más vállalat, és jövedelmet termel, ugye láthatjuk itt az alsó tengelyen, viszont befelé, amikor a megtermelt többletet, azaz az árbevétel és a költségek közötti részt szét akarja osztani, akkor a menedzsment elkötelezett a tagok felé, és a jövedelem szétosztásnál valóban ezt a bizonyos igénybevétel alapján történő elvet veszi igénybe. Következő nagyon lényeges történet most, hogy az alapokat tisztáztuk, hogy milyen együttműködési formák vannak az élelmiszergazdaságban. Nyilván nem csak az élelmiszergazdaságban, a mi példánkban ezt használjuk. Azért fontos, mert ez már egy lépéssel tovább megyünk. Tehát itt már nem csak szövetkezetről beszélünk, hanem egyéb formái is lehetnek az együttműködésnek, amelyek hatásosak lehetnek, ahogy említettem, bizonyos körülmények, bizonyos trendek esetén. Alapvetően informális és formális kapcsolatokra szoktuk ezeket szétosztani. Azt gondolom, senkinek nem kell bemutatni. Az informális az, ami nem papírozott, a formális, ami meg papírozott. Ebbe az utóbbi esetben tartoznak a szövetkezetek, gazdasági társaságok, szakmaközi szervezetek, terméktanácsok, amelyek hát segíthetik a termelők munkáját. Az informálisak között például a kölcsönösségen alapú munkavégzés, mindenki ismeri ezeket, vagy építkezésnél kaláka, stb. Ezek tartoznak ide. Nagyon lényeges, hogy különösen az informális együttműködésnek a megközelítése nagyon problematikus, hiszen ezek nagyon nehezen dokumentálók, kutathatók, sok esetben a fekete, illetve szürke gazdaság határán mozognak, és most még finoman fogalmazok. Melyek a trendek, meghatározó trendek és irányok? Egyre inkább elterjedt, és a körforgásos gazdaságnak is abszolút az alapja, a Csaba példáján is pontosan láttuk, hiszen ezen alapul gyakorlatilag a legtöbb konkrét irányzat, az a digitalizáció. Számítógépvezérelt munkaeszközök, big data, stb. Nagyon-nagyon lényeges dolog. Ezzel együtt fontos, hogy a társadalomban egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntartható fejlődéssel, környezettudatossággal kapcsolatos trendek. Nyilván ez húzza alá a körforgásos gazdaság a fenntartható fejlődésnek a létjogosultságát, vagy hogy ennyire bekerült ez a köztudatban, és fontos az emberek számára. Az is nagyon lényeges, hogy a legmodernebb együttműködési formák, még ha bizonyos esetben lineáris módon is, azonban az egész ágazatnak az együttműködését valósítják meg. Például ugye az élelmiszergazdaságban vannak úgynevezett az Európai Unió által elfogadott interbranch, az a organizationok, tehát szakmai szervezetek. Itt a termelők, feldolgozók, kereskedők, és a lényeg, amit úgy gondol az ember, hogy ellentétes érdekük alapvetően, a fogyasztóknak az integrálásával egyfajta folyamatos visszacsatolás jelenik meg, és a már említett ugye a körforgásos gazdaság szempontjából is alapvető kommunikáció és együttműködésre épül. Nálunk is vannak olyan területek, ahol jól működnek, például a tejszektorban ez nagyon jól működik, de az zöldséggyümölcsben is van szakmaközi szervezet, én azt gondolom, de nyilván itt is van erőlépési lehetőség. Ahogy említettem, van egy másik fajta trend is a világban, ezek a kicsi lokális ellátási láncok. Itt azt gondolom, hogy a személyes kapcsolat és a bizalom, informális kapcsolatok lényegükből adódóan még fontosabbak. Még van egy nagyon érdekes irány, az az, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy attól még, hogy valaki pici, nem jelenti azt, hogy a szövetkezés számára nem elérhető, vagy ne lenne fontos. hanem egy másfajta, nyilván nem a legfejlettebb hollandán élelmiszergazdasági feldolgozó szövetkezetek a cél több milliárd eurós forgalommal. Nem ezek a történetek, hanem például az, amit előbb is említettem, közös terrorautó beszerzése, közös raktárhelyiség bérlése, és ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy összehozza a kisebb gazdaságokat. A valamikor sikeres Morakert szövetkezet például indulásakor először csak a közös beszerzést valósították meg, egy évig tesztelték, hogy mennyire működnek együtt a tagok, és maga az értékesítő szövetkezet később jött észre. Aztán nagyon lényeges, hogy a nagyobb gazdaság számára is elégedhetlen. Például az empirikus kutatás alapján volt egy interjú alanyunk, aki azt mondta, hogy Gábor, én örülök, hogy elég nagy vagyok ahhoz, hogy ne kelljen együttműködni. Kiderült, ez az együttműködés azt jelenti, hogy elég nagy, 300 hektár, amin gazdálkodik, mint gabonatermelő. Ez valóban elég nagy, és lokálisan nyilván ő ott egy nagy gazda is adnak a szavára, de ha például ki akar lépni külpiacra, vagy földolgozni akar, akkor ez már nem is tűnik olyan nagynak. Tehát az ő szempontjából is fontos az együttműködés. Melyek azok az érvek, gazdasági és nem gazdasági érvek, illetve akadályok, amelyeket sokan föl szoktak hozni, hogy Magyarországon miért is nem aktuális a szövetkezés, illetve amelyet sokan úgy gondolják, hogy a számok is aláhúznak, hogy nincs elég sok szövetkezet, termelői szervezet Magyarországon. Többször hangsúlyoztam, de tényleg alá kell húznom, és ha egy infót elvisznek magukkal, bár önök is valószínűleg érzik, nem hiszem, hogy új, de mindenképpen aláhúznám ebből a témából a szempontból is a fontosságát, hogy a társadalmi tőke gyengeség, a bizalomhiány fő ok, nem csak az élelmiszergazdaságban, az egész társadalomban. Szintén egy példa, nagyon jól működő szövetkezetnél csináltam egy interjút, egy esettanulmányt, és ottani elnök, aki tényleg egy fantasztikus figura volt, nagyon nagy hatással a helyi életre, és tényleg az volt, mert elmentem a közgyűlésükre, és ott beszéltem emberekkel, nem az van, hogy ő mit mond. És ahogy csináltuk az interjút, azt mondta, hogy Gábor, már nem az vagy, dögölj meg a szomszéd tejene. Nem. Dögölj meg a szomszéd is. Megdöbbentő. Még utána nem mondom, hogy mit mondott, mert vonatkozott itt nem feltétlenül, nyomdakész történet, amit még mondott. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Én azt gondolom, és ez egy olyan térségben, egy olyan helyen, ahol egy jól működő szövetkezet működött egyébként, ennek ez az alap légkör. Hiányzik sok esetben a vállalkozói szellem és a tudás is. Ugye sok esetben pont az említett termelő szövetkezetekben dolgozva, gyakorlatilag egyes funkciókat láttak el, mint bérmunkások az emberek. Nem szoktak hozzá ahhoz, hogy több szempontú vállalkozói szellemmel vértezzék föl magukat, illetve nem is volt tőkéjük adott esetben, hogy vállalkozzanak. Nagyon alacsony az együttműködési fok, azt említettem. A szövetkezet szó bizonyos szempontból terhelt, részben a kollektivizálás révén meg a termelő szövetkezetek miatt, de nem annyira, mint amennyire ezt gondoltuk. Tehát az empirikus kutatás során, hogy azért nem feltétlenül lehet mindent erre fogni. Az is érdekes, hogy a szövetkezés alacsonyabb fokú, kevésbé formázott formája kedveltek, nehezíti az összefogást, egyébként Nyugat-Európában is egyik fő probléma a heterogenitás, kicsik, nagyok, idősebbek, fiatalok nem ugyanazt gondolják, nem ugyanabban az időtávban gondolkodnak egy szövetkezeten belül. Nagyon lényeges az EU és állami támogatás, ennélkül gyakorlatilag nagyon ritkán indul egy új termelői szervezet, de az is igaz, hogy nagyon bonyolult az adminisztráció, a támogatás jelenlegi maximum pedig azt jelenti, hogy bizonyos méret fölött már nem jár támogatás, és megnehezíti a gazdasági versenyben való helytállás, stb. És ami talán a legnagyobb akadály általánosságban, az a fekete és szürke kereskedelem, illetve a magas áfa. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy probléma. Amíg a 27% ugye az zöldséggyümölcs szektorban például az áfa, addig az úgynevezett nepper és a termelő megegyezik, hogy feketén mindenfajta papír nélkül cserélnek árut, 13,5% ugye kvázi az áfát lefelezik, már azt mondhatjuk, hogy jól járnak, addig a termelők talán kevésbé hajlandók belemenni ezekben a kifehérített szervezetekben, termelő szervezetekben. Az említett kérdőívről egy pár szó, ahogy említettem, Baranyai Zsolt kollégámmal végeztük ezt a kutatást közösen, ezután is köszönöm az együttműködést és a munkáját. A Nemzeti Agrárkamara biztosította ennek az online felmérésnek a platformját. Az adatgyűjtés időszak az 2015 nyara, eléggé komplex kérdőívet alkottunk, ebben 5 modult állapítottuk meg, ezek közül ma elsősorban az együttműködési aktivitás helyzetével foglalkozunk, de ahogy említettem, bizalom és emberi társadalmi kapcsolatok is helytálltak, vagy részt vettek ebben a kutatásban. Minden szektorra vonatkozott, tehát az egész országra vonatkozott, ennek ellenére nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen anonim és önkéntes válaszadás volt, és annak ellenére, hogy még letisztítva a kérdőívet is, ugye 6,500 termelői véleményt hallottunk, azért nem lehet azt mondani, hogy ez egy reprezentatív munka, de minden esetre egy fontos esemény. Hát talán a legfontosabb, vagy legmerbevágóbb dolog, hogy ez jól látható,
Ugye itt regionális megosztás szempontjából lehet elemezni, erre most nincs sajnos időnk, de az látható, hogy a totál, a teljes országra vonatkozó történet gyakorlatilag az van, hogy
picivel több, mint a fele a résztvevő, a kutatásban résztvevő választadó termelőknek nem működik semmilyen formában együtt. Tehát sem formális, sem informális formában. Ugye mi a kérdőívben a formális és informális együttműködési formákat is kérdeztük. Ez nagyon érdekes. Persze lehet úgy tekinteni, ez most félig tele vagy félig üres a pohár, minden esetre ez nem túl jó hát visszajelzés. Megnéztük, nagyon-nagyon sokfajta eredmény van, nyilván figyelmükbe ajánlom, és nagyon megköszönöm, adott esetben e-mailben megkeresnek, akkor elektronikusan díjmentesen el tudjuk küldeni erről az egész kutatásról írt könyvünket, amelyben nem csak a konkrét OTKA kutatás, hanem más együttműködéssel kapcsolatos kutatások eredményei is más szerzők tollából is megjelennek, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődést. Itt egy-két dolgot tudok csak kiemelni. Ami nagyon érdekes, hogy ha már formális együttműködésről van szó, akkor még mindig a termelői tulajdonú szervezeti forma, például a tészek, termelői csoport, szövetkezetek az abszolút domináns. A második pedig a termelői tulajdonú gazdasági társaság. Ez is érdekes, hogy nem feltétlenül, tehát még egyszer hangsúlyozom, szövetkezeti formában működnek együtt a gazdák. Terméktanácsok működése is jelentős viszonylag. Informális együttműködési formák tekintetben a legfontosabb párom pedig gépek, eszközök, kölcsönadása egymásnak, kölcsönséges alapú fizikai és gépi munkavégzés, illetve a közös értékesítés. Lehet látni, hogy itt ez a három, ez sokkal inkább kiegyensúlyozott, mind a három eléggé fontos a termelők életében, és általában megállapítottam, amit már említettem, hogy az informális együttműködések kedveltebbek. Miért is nem akarnak együttműködni a termelők? Nyilván itt mi ezt nagyon komplexen megközelítettük, ezt most közel sem adja vissza az előadás, de a legfontosabb okokat azért kigyűjtöttük, hogy miért nem akarnak együttműködni, és a kérdőíves felmérést, az elvégzett mély interjúk abszolút alátámasztották, tehát abszolút összhangban voltak vele. Nem akarok elköteleződni, függni senkitől, ez magasan az a legmagasabb volt országos szinten. Itt is vannak regionális különbségek, mint láthatók, de mindenképpen az a három legfontosabb volt minden esetben. Tehát ez nagyon-nagyon léges. Nem akarok együttműködni, örülök, hogy elég nagy vagyok, nem kell, hogy együttműködjek mással. A következő az információs probléma. Nincsenek elég információkról. Egyrészt nincsenek információm arról, milyen modellek vannak, holva tudnék becsatlakozni, másrészt nem tudom a konkrét, hogy a környezetemben milyen ilyen együttműködési lehetőségek vannak. Tehát ez mindenképpen egy fontos probléma. A harmadik az egy kicsit hasonló az elsőhöz, hogy nincs rá szüksége, egyedül és boldogulok. Kicsit hasonló az előző témához. Itt is az önállóság, individualitásnak a megjelenése nagyon fontos. A következő, hogy talán van is információm, hogy van-e együttműködésük egyébként, de nincs. Tehát hogy ez is mutatja, hogy kevés együttműködés van, sok esetben nem tudnak a termelők kapcsolódni. És hát például már említett nagyon pozitív példaként általam is sokszor elemzett Murakert szövetkezet és más szövetkezetek bukása, ott pedig a korábbi rossz tapasztalat, az is adott esetben befolyásolhatja a termelőket. Nézzük, hogy az empirikus kutatás következtetései, javaslatok, mit lehet megfogalmazni, ezek egy részét már tulajdonképpen a táblázatok kapcsán is említettem. Hát egyrészt ítéljék meg önök, hogy félig teli vagy félig üres az a bizonyos pohár. Én egy kicsit pesztimistább vagyok, azt mondom, hogy inkább félig üres, de ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozzunk azon, hogy minél inkább tele legyen. Az is igaz, hogy egyértelműen lejött az empirikus kutatásból, hogy van potenciális jelentkező az együttműködésre, de nagyon fontos, hogy a gazdálkodók együttműködéssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, ezt maguk is elismerik. Fontos az információállítás javítása, lehetséges modellek, közeli csatlakozási lehetőségek, együttműködési formák megismertetése, stb. Nagyon-nagyon lényeges. Amit én viszont a legfontosabb dolognak tartok, az a mentális, pszichológiai akadályok lebontása. Ez nagyon lényeges. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni, már gyerekkorban, óvodában el kell kezdeni. Ez nem élelmiszergazdasági, szektorspecifikus kérdés, az emberek nem működnek együtt. Nem élelmiszergazdasági példa, ugye póló, szerb-magyar póló válogatott, azért mindig nagyon nagy csatákat vívnak, és sok esetben azt látjuk, hogy a szerb, de más csapategységben is, vagy csapatsportákban is a szerbek nagyon erősek, és hát beszélgettem emberek, hogy hogy lehet ez, és azt mondta, hogy az történik, hogy a magyar vízilabdás, aki nagyon tehetséges, edz rendesen, kijön edzésről, belobja a kólaautomatába a pénzt, kiveszi a kólát, megissza, a szerb bemegy, bedobja a pénzt, kiveszi a kólát, és körbe kínál mindenkit. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon lényeges különbség. Most én nem azt gondolom, hogy a szerb póló válogatott edzés mintáját kövessük, de nagyon-nagyon lényeges, már nagyon közben, nagyon kiskorban, óvodáskorban az együttműködésnek a fejlesztése.
Persze, ugyanannyira fontos az ösztönzési rendszer képítése, mert a termelők azok nem bolondok, pontosan ki tudják számítani, mikor éri meg nekik. Tehát akkor fognak szövetkezni, ha ez nekik megéri. Ez nagyon-nagyon lényeges. Az is fontos, hogy averzióval működtettek a legtöbb az együttműködések iránt, függetlenség, önállóság, utaltam rá. A másik pedig azt lehet mondani, így most egymás között vagyunk, ugye, nincs elég nagy gazdasági kényszer, nem elég rossz a helyzet. Ha majd változik például a támogatáspolitika adott esetben, illetve adott esetben változik ugye a mennyire lesz versenyközpontú az európai élelmiszergazdaság, akkor majd lehet, hogy rájönnek, hogy együttműködni kellene, de lehet, hogy akkor már túl késő lesz. Fontos még, hogy a bizalom és emberi-szociális kapcsolatok közepes szintűek fejleszteni szükséges. Összefoglalás helyett mit lehet megállapítani az eddigi kutatások alapján? Ez a mostani összefoglalás, ez nem csak az empirikus kutatás, hanem az elmúlt pár évtized kutatásainak az eredménye is. Nagyon fontos, hogy sok esetben a szövetkezetekkel, együttműködésekkel kapcsolatos problémákat az növelte, hogy az aktuális jogi és gazdasági változások, bizonyos esetben bizonytalanságok 2000-es évek elején volt, amikor 3 szövetkezeti törvény volt egyszerre érvényben, tehát nonsense helyzet volt, sokszor eltakarják a mélyebb és az együttműködést alapvetően meghatározó okokat. Tehát, hogyha olyan fajta jogi rendszer van, amelyben nagyon nehéz szövetkezetet alapítani, vagy nem éri meg, vagy olyan nagy adminisztrációs igénye van, akkor lehet, hogy nem alakulnak szövetkezetek, miközben elvileg, ami nagyon-nagyon fontos, és a nyugat-európai szövetkezetek az egyik alapja, az alapvető gazdasági igény az meg lenne rá. Másik morális válság van az országban, ahogy említettem, az emberek nagyon nehezen bíznak meg másokban, legfeljebb családtagjaikkal vagy közvetlen környezetükkel hajlandók együttműködni, szintén országjárásom során szövetkezetekkel kapcsolatban beszéltem, szövetkezeti vezetőkkel, tagokkal, és azt mondták, Gábor, én a kocsmában együtt ülök, akkor aki annál az asztalnál ül, azzal együttműködöm, de nem, hogy a szomszéd faluban levő termelővel nem, a szomszéd asztalnál ülő termelővel se. Tehát ilyen szinten a dolog, és mint tudjuk, faluban azért még mindig sokkal szorosabbak az emberi kapcsolatok, mint adott esetben városban. Nagyon lényeges, hogy például a szántóföldi növénytermesztő körében egyértelműen sokkal népszerűbbek az informális, tehát nem lepapírozott, szerződéssel biztosított együttműködési formák. Ez nyilván összefügg a bizalommal kapcsolatos kérdések mellett, itt mondhatjuk, hogy valószínűleg elég magas a bizalmi szint, ha ez megvalósul. Ugyanakkor negatívként említhetjük a fekete gazdaság és az átláthatósággal kapcsolatos kérdéseket. Nagyon lényeges, hogy ami abszolút a sikerességét jelenti a termelői szervezetek, például a szövetkezeteknek, az a tagok egymás közötti, illetve a tagok és a menedzsment és a vezetőség közötti bizalom. Ez sok esetben sajnos csökken. Azt láthatjuk, hogy bizonyos esetekben, például a Murakert szövetkezet utolsó éveiben ez hát egy nagyon nagy problémát jelenthet. Érdekes, bár kézenfekvő megoldás, hogy a bizalom visszaállítása, hogy ezt a Murakert szövetkezet volt elnöke is fogalmazta és engedélyt adott arra, hogy idézhessem is a szavait. Azt mondta, hogy Gáborkám, a bizalom visszaállítás az pénzkérdés. Magyarul, ha behozza a termelő a terméket és készpénzbe rögtön kifizetem, van bizalom, ha nem, már nincs bizalom. Ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Én azt gondolom azért, ez még ha érthető a termelő szempontjából is az, egyfajta lojalitás, különösen egy nehéz helyzetben levő termelő szervezet esetben a tagoknak a szövetkezet felé és a szövetkezet vezetésének a lojalitása létfontosságú. Említettem már, hogy a bizalom egyszerre feltétele az ez egyfajta input, illetve a következménye az az output is az együttműködésnek, így nagyon speciális megközelítést igényel, és hát a jellegéből adódóan nagyon nehéz valós konkrét információkat is begyűjteni. És végül a következtetések, javaslatok mindezek alapján, amelyeket most önöknek elmondtam, meg a 3 évtized alapján, amit ezen téma kutatásával folytattam, azt kell mondani, hogy nem reménytelen a helyzet, de a külföldi tapasztalatok nem adoptálásával, hanem adaptálásával figyelmet kell fordítani a gazdák és a fogyasztók felkészítésére. Hangsúlyozottan mondom, nem csak azért, hogy hazabeszéljek körforgásos témakörben, hogy a gazdák és a fogyasztók mind a kettőnek a felkészítésére és a közöttük levő együttműködés felkészítésére nagy figyelmet kell fordítani. Manapság, amikor ugye olyan számítástechnikai IT világban, olyan platformok vannak, ez valóban tulajdonképpen technikailag könnyebb, de mentálisan még továbbra sem olyan könnyű megtalálni ezt az együttműködést. Aztán az is nagyon fontos, hogy általában a szövetkezet esetében meg lehet állapítani, hogy a termelők nagyobb alkörrejének és magasabb piaci részesedésének az egész marketing csatorna számára pozitív üzenete van. Tehát ez, hogyha a termelők és a termelői csoportok szövetkezeteknek nagyobb a piaci részesedése egy bizonyos termék esetén, ez nem csak nekik előnyös a szövetkezeti tagoknak, hanem abszolút a fogyasztók számára és az egész csatorna számára nagyon fontos. Ehhez azonban az kell, hogy egyfajta szemléletformálás kell, ahogy említettem, már kisgyerekkortól fogva az együttműködés fontosságát súlykolni, illetve ezt beültetni a gondolkodásukba a fiataloknak, valamint másoldalú információs szempontból az együttműködési formáknak a megismertetése, stabil jogszabályi háttér és ösztönzési rendszer. Tehát ismerjék a lehetőségeiket, meglegyenek a lehetőségek stabilan jogszabályok által garantáltan hosszabb távon, és ez ösztönözze is az együttműködésre a termelőket. Nagyon lényeges még, ahogy kezdtük is, hogy a szövetkezés alulról építkező társadalmi összevező folyamat, tehát a szövetkezés maga a konkrét gazdasági haszon túl nagyon sokfajta egyéb haszonnal jár, ahogy szokták mondani, hogy szövetkeztek a demokrácia iskolája, stb. Ez, én azt gondolom, az egész társadalom számára rengeteg előnnyel jár. A távlati cél pedig, és itt kapcsolódom vissza a körforgásos gazdaság témaköréhez, ahogy már idig utalt rá, akkor még vízióként az 1940-es években, a fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknek akár informális vagy informatikai összekapcsolása, talán ez lehetne az a lépés, amely a körforgásos gazdaság és a fenntartható fejlődés szempontjából is a szövetkezeteket ebbe a vérkeringésbe bekapcsolná. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hát nagyon megköszönöm, hogyha bármifajta kérdésük van, ha jól tudom, akkor van lehetőség most kérdezni. Csabával ide, ha mindegy, az kiülünk a pódiumra, és ha bármi kérdésükről, akár e-mailben is, megköszönöm, hogy megkeresnek adott esetben a bizonyos könyvet, amit említettem, szívesen mindenfajta díj nélkül elküldöm önöknek. Köszönöm szépen a figyelmüket.